Kapos Ifjúság Segítő Magazinban lehet-e nálunk béranyaságot vállalni címmel kezdtünk el beszélgetni Tamási Erzsébettel, Sárik Eszterrel és Navratil Zoltánnal. Mind a hárman jogászok tulajdonképpen ebben az értelemben, és az is érdekes az egész, mind a hárman jogok. Ez így van?
Ott vagyok a jognál, de nem, én nekem nincs alapképzettségem, csak
kriminológus.
Kriminológus, akkor mégiscsak a jog közelében.
A jog közelében.
És ugye egy olyan témába kezdtünk bele, amit gyakorlatilag mégiscsak mégsem törvényes. Tehát úgy tetszik, hogy nem lehet majd Magyarországon béranyosságot. Pontosabban a törvény nem tiltja, de nem szabad. Fogalmazunk így. Nem szabad béranyosságot vállalni, mert nincs rá jogi lehetőség, ugye így lehet fogalmazni. Engem pontosan az is érdekel, hogy tulajdonképpen akkor, miközben ugye ez a történetet megpróbáltuk körbe járni egy kicsikét mindenféle változatokban, hogy tulajdonképpen, hogy is, mi is volt az alapkérdés?
Az volt az alapkérdés, hogy ennek helyre azért megtörténik, tehát Magyarországon is tudunk olyan példákat, vagy hát olvasunk a sajtóban, hogy akár Ukrajnából, akár legutóbb Grúziából, tehát mit tesz meg egy ember, és mennyi kockázatot vállal azért, hogy gyerekhez jusson, és akkor mivel számol ilyenkor, tehát ez egy hármas, de mégiscsak egyes kérdés, hogy mi várhat rá, hogyha egy ilyen kockázatos dologba belemegy?
Hát sajnos bűncselekménynek minősül Magyarországon, tehát hogyha veszük például Ukrajnát, az Ukrajn Béranya Klinika az Magyarországon is magyar nyelvű honlappal hirdeti a szolgáltatásait. Azt azért vitatnám, hogy ezt legálisan teszi-e, mert szerintem nem legálisan teszi az oldal üzemeltetői, de hogyha egy magyar pár elmegy Ukrajnába, és ott ezt a béranyaszolgáltatást igénybe veszik, ugye a probléma azzal, abból fog adódni, hogy az ukrán jog szerint ott lehetséges, és a megbízó anya, illetve apa lesz az ukrán jog szerint a gyermeknek a szülője, a magyar jog szerint viszont a születés tényéhez kapcsolja az anyaságot, a magyar jog szerint a béranya lesz jogilag anyja a szülőnek. És ugye ahhoz, hogy a gyermeket haza tudják hozni Magyarországra, a gyermeknek útlevélre van szüksége. Ugye be kell ballagni a konzulátuson, hogy nekik született egy gyermekük, akit Magyarországon szeretnének anyakönyvezni. Viszont, hogyha ez az egész kiderül, akkor a magyar hatóságok meg fogják tagadni a gyermeknek a magyar anyakönyvezését. Ugye a magyar jog szerint a béranya az anya, az ukrán jog szerint a megbízó anya az anya, tehát jogilag a gyermeknek nem lesz anyja, és azért ez egy paradox helyzetet szül. Ráadásul ugye a megbízó szülők, a magyar állampolgár külföldön elkövetett cselekménye az a magyar jog szerint bűncselekménynek minősülhet, hogyha azt a magyar BTK tiltja. Márpedig ugye a családi állás megváltoztatását a magyar BTK az tiltja. Hogyha pedig mégis anyakönyvezik Magyarországon a gyereket, akkor az meg közokirat hamisításnak fog minősülni, tehát meglehetősen problémás.
Tehát az is érdekes, amit mond, mert egyébként tényleg az elmúlt időben többször is lehetett erről olvasni, hogy vannak ilyenfajta próbálkozások, és ugye magyar törvény egyértelműen ebben az értelemben nem teszi ezt lehetővé.
Csak azok a reprodukciós technikák, asszisztált reprodukciós technikák használhatók, amelyeket az egészségügyi törvény felsorol, és ott a dajkanyaság, béranyaság nem szerep.
Azért azt hiszem, hogy az egy, tehát tulajdonképpen amiről beszélünk, az egyértelműen az derül, hogy minden országban a valóságot megpróbáljuk valahogy beleszuszakolni jogszabályokba. Ez ugye hol sikerül, hol nem, sőt, nem csak, hogy nem sikerül, meg különbözően sikerül, ezért az egyik helyen kvázi morálisnak tekintető, a másik helyen immorális. De miért bőszülünk ezen? Mi most ennyire teszem fel a kérdést Tamás Erzsébetnek? Tehát miért? Tehát ugye arról volt, hogy a tradicionális kultúrákban ez tulajdonképpen nem okozott volna sok hatást, de mi mégis berzenkedünk az egész ellen.
Azért, valahogy. Mert egy olyan kultúrában nőttünk föl, amelyik egy anyát ismer. Tehát amelyik azt mondja, hogy egy gyereknek van egy anyja, meg egy apja, és ugye ennek megfelelően megvan mögötte az a tudásunk is, hogy tudjuk azt, hogy ez petesrejt, sperma, genetika, és így tovább, és ez egy olyan kultúrára épült, ami egy kis közösség, tehát egy nagyon pici családról van szó, ahol tényleg férj, feleség, gyerek van. Már a rokonság sincs körülöttünk. Tehát egyre inkább egyedül maradnak, és egyre inkább ugye a tudomány lesz a hátterében, nem más. Tehát az etikák mögött ma már tudomány áll. És ez visszatart bennünket egy csomó mindentől. Például a gyerek szülés és a gyerek 9 hónapja, az ez ilyen mitosz nálunk, hogy az anya az egy külön dolog. Igen. Néhány évszázaddal ezelőtt az, hogy adatták a gyereket vidékre dajkáknak, az természetes dolog volt, és hogy más nevelte a gyereket, az is. Az, hogy nagy családban éltünk, az is. Tehát egy csomó olyan kapcsolatot ismernek a gyerekek is, és a szülők is, amiket mi már lassan egyáltalán nem ismerünk. Bezártuk magunkat egy ilyen lakótelepi kockába, és ez a kocka nem csak egy térkocka, hanem egy agyi kocka is, aminek ez az eredménye.
De ez tény, ettől még ugye kiköszön ez a fajta probléma. Tehát ez pont erről szó, ez kiköszön. Ez is érdekel engem például, hogy a jogalkotó hogy közelít egy ilyen történethez, mert ugye egy-egy országban más és másféleképpen közelítenek, ugye végül is törvényt hoztak minden országban ezzel kapcsolatosan, és Magyarországon meg ugye nem hoztak törvényt, csak majdnem. A jogalkotó tulajdonképpen hogyan közelít? Honnan tudja egy jogalkotó, hogy ezzel kapcsolatosan feladata van? Ugye mi kell ahhoz,
hogy... Tudsz, hogy mi a szándéka mondjuk a többségnek, tehát tudjuk, hogy mondjuk a közvetett demokráciában ez nem kicsit ilyen abszurd kérdés, mert nyilván felhatalmazást kapnak arra, hogy döntsenek.
Mert ugye azt mondom, hogyha illegális valami, az nincs rendben. Hogyha viszont ugye ebben az értelme, hogyha a törvény szabályozni kívánja, akkor nyilván legalitást kéne teremteni annak, ami egyébként reális és szükséges. Az a kérdésem, hogy a jogalkotó például hogy állhat ehhez hozzá, mert ugye ez kidönt, ebben mindig a parlament dönt nyilvánvalóan ez a kérdés, de hogy jutunk el odáig?
Hát így van, mondjuk a más államokban azért természetes folyamat volt, hogy volt egy társadalmi vita erről, tehát beszéltek róla, sokféle fórumon beszéltek róla, és ugye így kristályosodott ki a jogalkotó számára, hogy most vagy meg akarja engedni, és szabályozni kívánja, vagy pedig nem akarja megengedni, és tiltani kívánja. Ugye Európán belül is azért találunk végpontokat, például az angol jogi szabályozást, ami megengedi, de feltételekhez köti, meg állami kontroll érvényesül, ugye szemben mondjuk a német jogi szabályozással, amelyik kifejezetten tiltja, és nagyon szigorúan kezeli az egész asszisztált reprodukciót. Ugye Magyarország az asszisztált reprodukciós technikákat illetően ilyen köztes kategória.
Az asszisztált reprodukciós technikát egy kicsit fordítsa le, mert szerintem az én esti hallgatói fülemnek ez nehézkes fogalom.
Mondjuk a közkeletű elnevezése, hogyha a lombik programokra gondolunk, meg mesterséges
megtermékenyítés. Oké, ez így jobban érthető, igen, köszönöm szépen. Egyébként ezzel kapcsolatosan összefüggésben az is kérdezem, mert 97-ben szándékolt, aztán végül is nem beiktatott törvényen például, az hogy született, mert ugye ott is valamilyen módon volt egy mögötte szándék, tehát ezért mégiscsak a jogalkotó elhatározta magát, és megpróbált jogot képezni, aztán meggondolta magát. Szóval ez is érdekel ebben, ezért fontos ugye, hogy tulajdonképpen egy törvény létrejöttének egy ilyen társadalmi kérdésben például milyen mozgástere van, hogy jön ez létre, hogy mi. Mi történhetett akkor például, az is érdekelne. Magyarországról van szó.
Hadd mondjam én, nem a konkrétumot, hanem az elvet. Jó. Ugye ne gondoljuk már azt, hogy ül a törvényalkotó és figyeli azt, hogy mi van a társadalomban, hanem az történik, hogy van egy hatalom, amelyik hatalomnak van egy morálja, van egy etikája, van egy világnézete, és azt akármi történik, az meg fog jelenni. Erről szól a jog, pedig ugye a parlament hozza, az a parlament, ami ennek a hatalomnak a többsége. Te kész. Most innentől kezdve a jog az egy hatalmi megvalósítás, nem pedig valami különálló dolog.
Értsem úgy, hogy akkor az akkor hatalma működő saját nyomására jött létre egyenként.
Természetesen. Hát minden országban, Németország erkölcsi, morális állapota határozza azt meg, hogy milyen legyen egy különösen egy ilyen kérdésben. Tehát az, amikor kifejezetten morális és etikai problémát kell jogra lefordítani. Tehát ez nem egy emberölés, hogy etika, ez történt, fekete-fehéren megmondjuk, hanem
ez szabályozandó kérdés, ez itt most Magyarországon? Kérdezem én az itt ülőktől. Ez egy olyan kérdés, hogy ezt békén kéne hagyni?
Nem, mindent szabályozunk, mert ez egy ilyen világ. Tehát egy olyan világban, ahol nincsenek természetes közösségek, amelyik saját maguk szabályozzák olyan etikai és morális kérdéseket, ott nyilvánvalóan mindig meg fogjuk találni az összes létező nyomorult szabályt, törvényt, ezért, amit hogy aztán mindent úgy, hogy mondjam, úgy szegünk meg, ahogy csak lehet. Tehát, hát, mert hogy ráadásul még azt is mondjuk hozzá, hogy itt minden embernek önálló joga, döntése, és mindenki különbözik. Tehát, hogyha a közösségeknek ennyire nincs konkrét szerepe az életünkben, hanem egy ilyen elképzelt virtuális dolgaink vannak, akkor nyilvánvalóan ezeket le kell fektetni, és szabályba kell hozni.
Sokféleképpen fogalmazni.
Ezért van 5 évig egy egyetem, ahol annyi jogszabályt kell tanulni a népeknek hetenként változva, hogy ez nem igaz.
Tehát kérdezem továbbra a többiektől is, hogy szabályozandó ez a kérdés itt Magyarországon. Ez olyan kérdés, amire esetleg kell majd foglalkozni, vagy ezt mondjuk úgy gondoljuk, hogy ez még nem érett meg a szabályozásra, mert úgy érzékelem, hogy nincs szabályozva, tehát a törvény ugyan nem teszi lehetővé, nincs olyan sor, hogy tilos béranyát szerepet vállalni, de nincsen. Szabályozó kérdés, ezt kérdezem én. Van-e olyan érettségi állapotban ez a probléma, a társadalmi probléma, hogy erről tovább kellene beszélgetnünk?
Hát, vagy másfelől közelítve, van-e olyan érettségi fokon a társadalom, hogy mondjuk egy megengedő szabályozást alkosson a jogalkotó, mert nekem nem tisztem ezt eldönteni, de...
Hát, hogy csak ugye, akkor van-e akkor a nyomásra? Ez a másik. Nyomás. Igény, nyomás és létszám. Tehát ez az, hogy milyen tömegű ez az ügy. Tehát, hogyha ez egyszer csak elkezd burjánzani és
hagyvitatkozok meg egy kicsit. Muszáj egy csomó tragédiának bekövetkezni ahhoz, hogy szabályozzunk. Tehát most elképzelhető, hogy mondjuk akár csak egy anya esetében is, hogyha esetleg ez egy ilyen történet esetében mondjuk megszületik egy gyerek, ugye múltkor is erről beszélgettünk éppen egy röviddel ezelőtt is, hogy megszületik egy gyerek, mi lesz vele? Itt az alapvetően egy gyerek esetében
de
is.
De itt megvan, tehát létező jogi, tehát hogy mondjam, tudja, hogy mit csinál a jog. Van egy jogi szabályozottsága, itt az a kérdés, hogy hogy liberalizálandó-e, vagy sem. Az valóban a társadalom érettségétől függ, hogy meg a felmerülő igényektől is, és hogyha ez a kettő ütközik, mert ez, hogy igényként felmerül, de a hatalom mégis úgy dönt, hogy ő viszont nem szeretné, akkor nem kérdés, hogy mondjuk a döntés milyen irányba fog elmozdulni. Tehát van egy ilyen status quo, itt igazából tehát nem lehet, tehát mondjuk ki, mert mindenképpen bűncselekményt követel, még ha külföldről szerez béranyát az ő vagy dajkaanyát az ő vágyaihoz akkor is. Tehát végülis van egy jogi szabály, nincsen teljes mértékben ex-lex állapot, csak nincsen konkrétan benne úgy a jogszabályban, hogy már pedig dajkaanyaságot nem lehet vállalni, de mivel nincs benne, hogy lehet, ezért nem lehet, plusz az összes elmondottak alapján azt is megértettük, azt hiszem, hogy itt mi a valós történet. Én arra lennék kíváncsi azért még, hogy mi pont amiről beszéltünk, hogy a mi közösségeinkben, a családjainkban, ami egy nukleáris család, nagyon kicsi, tényleg az anya szent szerepet kapott az elmúlt évszázad. Hát hol szent, hol nem szent, de mégiscsak nagyon-nagyon, tehát lélektanilag meghatározó minden, gyermekünk minden baja a mi hibánk miatt következik be. És ha megtörténik egy ilyen vállalás, akkor a gyerek felé ezt hogy lehet? Tehát ez már a lélektani oldala. A gyerek felé hogy lehet kommunikálni, hogy tulajdonképpen
mit értesz ez alatt?
Hogy a te anyád az más, nem én szültelek, tehát mi történik ilyenkor? Van erről ismeretünk?
Ez az, amit a jog nem tud már előírni, hogy oda kerül egy családba, mondjuk Angliában, ahol lehetséges, oda kerül a megbízó szülőkhöz, aki jogilag is a szülei lesznek a gyermeknek, hogy a későbbiek során elárulják-e a gyereknek, hogy ő milyen körülmények között fogant és született meg. Mert ebbe beleszólni a jog már nem tud, hogy otthon a családban anyuka vagy apuka elmondja a gyereknek.
Aztán és nem is a joggal mondja... mondhatnám, még én a kutatót is kérdezem.
Ez is kérdésnő volt az, hogy kinek a gyereke ő? Mert ugye a genetikailag...
De hát a lombik babáknál ugyanez a probléma van, hogy nekik most akkor a lombik az anyukájuk, vagy kicsoda.
De itt nevesíthető, ott van, létezik. Tehát létezik...
Azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy a gyerekek, akárhogyan nézzünk, a gyerekeknek mindig két szülője van, egy apja, meg egy anyja. És hogyha a gyereknek bármelyik hiányzik, akkor a gyerek nyomozni fog. Tehát akár meg tudja, akár nem, egyszerűen hiányzik. Ez az elvált szülők gyerekénél ugyanígy működik, és ugyanígy működik azoknál a gyerekeknél, akik egy ilyen problémás helyzetben születnek, és tisztázni kell. És én azt gondolom, hogy nem az a probléma ezeknél a gyerekeknél, hogy megtudják, akkor az valami törés, mert ha jó viszonyban vannak a szüleikkel, és ez az örökbefogadott gyerekekre is vonatkozik, akkor az égvilágon semmi bajuk nem lesz attól, hogy megtudnak valamit, hogy ők most lombikba kerültek össze, vagy beültették őket, vagy mi a probléma. Mert a gyerekeknek azok a szülők kellenek, akikkel ő együtt fölnő. Ha ezt tudják nekik biztosítani, akkor a gyerekek mindent elviselnek, van a gyerek az
egy strapabíró. Abszolút egyetértek, mert azt mondom, hogy igazából ebben az egész történetben az izgalmas az, hogy a szereplők majdnem mindegyike motivált. Tehát a szándékolt szülők egyik izgalmas része, hogy nagyon akarnak gyereket. Hát ott feltételezhetően jó szülők akarnak lenni és igyekeznek. Sok esetben talán a szülőség egyik legfontosabb része, hogy valóban szülők akarunk-e lenni, és mennyire fontos nekünk a gyerek. Ez az egyik legfontosabb.
Igen. Aztán, hogy mellette még szinten könnyebben megy, mint a valóságban.
Igen, az, hogy ezt lemérik, és ezeket megnézzük, ezeket a vizsgálatokat, mert erről aztán tényleg van
vizsgálat. Jó, világos, ez egy másik történet.
Itt aztán már más a történet.
Jó, és itt mi a történet?
Hát a történet az, hogy a gyerekeknek a döntő többsége, nem olyan régen olvastam egy ilyen UNESCO jelentést, magyar gyerekekről készült, a kérdés úgy hangzott, hogy kitől kérsz tanácsot, ami ugye egy nagyon intim dolog, a családba, apától vagy anyától. És hogy milyen gyakorisággal, és elképesztő eredmény jött ki, 97% az anyukájától kér, és kér tanácsot, és a 78% az apukától. Na most ezek olyan gyönyörű számok, amiket, hogyha összerakjuk a kriminológiai statisztikákkal, hogy hány bántalmazott gyerek, elhanyagolt gyerek, egyedül élő gyerek, csavargó gyerek is van, akkor az ember csak egyetlen egyre gondol a gyerekek vágyaira. Tehát arra, hogy a gyerekek mennyire vágynak arra, hogy ők tényleg odafordulhassanak a szülőkhöz, és ez a gyerek oldalára is abszolút csak az elvárás. A szülőknél pedig hát azt aztán nagyon jól tudjuk, hogy a gyerekek meg se születnek, csak nagyon szeretnénk jó szülők lenni. Aztán a gyerek bántalmazásoknak kiderül, hogy hát ugye mennyit verik a gyerekeket, pont az anyukájuk
jó, csak ugye ebben a történetben most először legyünk jó hiszeműek, én mindenképpen jó hiszem vagyok ebben az egész történetben. Azt gondolom, hogy a szándékolt szülő esetében mindig arra számítok, jobban számítok arra, még egyszer, hogy abban rendesebb családi képlet alakulhat, még annak ellenére is, hogy vélem hinni, hogy sok esetben még van is igazság abban, amit mondtad, nem szeretnénk vitatkozni önnel ezen a szinten. Csak az egy második dimenzió. Ez az a dimenzió, amikor már megszületett a gyerek, és mi történik ővele és a szüleivel. De mondjuk azért az első pillanatok azok mindig rettetesen fontosak, és én azokat a történeteket tudom ennek a történetek a másik oldalra állítani, ahol nem vállalják. Megszületik a gyerek, és nem vállalják, és elengedik, vagy sok esetben igazából másfajta módon fordulnak a dologból ki. Én mindenképpen azt mondom, hogy nyilván egy következő házi feladat, hogy mennyire tudunk megfelelni a szülői szerepeknek, de ez egy másik műsor témája, nem feltétlenül is. Abban szerintem a dajkanyaságként vállal gyerekek története, vagy a teljesen édesszülőként vállal történetek.
Nincs különbség.
Itt igazából a belépés a gyerek életében az első. Itt beszéltük.
Itt a nő a külön szám, ami a legérdekesebb ebből, az lelkileg tényleg az a 9 hónap, amit nem ami az én gyerekem, vagy nem az én gyerekem történetével van. Hát mind a kettőnknek van már gyereke, azt tudjuk azt, hogy azt állítani, hogy a terhesség alatt én tudom, hogy ez az én gyerekem, meg amikor megszületik, kézbe veszem, és akkor genetikailag érzek egy ilyet, hát ilyen nincsen. Tehát ez nem így alakul ki, ennek nem ez a rendje, úgyhogy az, hogy az én gyerekem, az akkor lesz az én gyerekem, amikor lelkileg felkészültem rá, amikor meglátom és elolvadok tőle, de ez nem egy genetikai érzés, ez nem attól van, hogy én tudom, hogy ez az én DNS-em, vagy nem az, mert az biztos, hogy nem érzem meg.
Szerintem a legfontosabb, hogy jutottunk hozzá, mégpedig az, hogy nem a genetika itt a kulcskérdés, hanem mi történik a gyerekek és a szüleik között, és tulajdonképpen amikor a jog szabályozna ezt az egész történetet, szerintem erre kéne fókuszálni. Mégpedig, hogy a gyerekeket mindenképpen várják, és mindig legyenek szülei, és mindenképpen úgy történjen vele a felnőtté válás, hogy egyébként kellene.
Gondolom. Igen, nem csak, hogy a genetikának nagyon súlyos következményei is lehetnek, és akkor viszont már a joggal probléma van. Azon kívül egy csomó mindent nem tudunk a genetikáról, nem tudjuk azt, hogy a szagokat, a saját génjeinket ismerjük föl, tehát a saját, de hát egy csomó csomó mindent nem tudunk, és lehet, tehát, hogy ez Istennek hála apró kegyeiért, hogy ezt nem tudjuk.
Mert mindenkinek van még egy mondata, mert azért sok, aztán lassabba kell hajaznunk. Zoltán?
Hát az előzőhöz kapcsolódva azért azt megjegyezném, mert szerintem fontos, hogy bármilyen körülmények között is fogam megszületik a gyermek, a gyermek és gyermek között jogilag különbséget tenni nem lehet. Tehát ugyanúgy van emberi méltósága, ugyanúgy megilletik ugyanolyan jogok, mint más gyermeket, független attól, hogy most Lombik eljárás során fogant, vagy Dajka anya, Béranya szülte.
Eszter?
Én azt gondolom, hogy csak annyit tudok elmondani, hogy nagyon jól éreztem magam, és nagyon sokat tanultam erről a témáról. Szerintem erről kevés szó hallatszik, valószínűleg azért, mert nem is annyira elterjedt probléma még hazánkban, viszont morálisan olyan mértékben összetett, hogy minden irányból lehet húzni egy szálat, amin.
Én is úgy hiszem, hogy csak beszéltünk róla, én szerintem rengeteg dolgot benne hagytunk ebbe a történetbe, remélem otthon folytatják mások is, és szerintem mi is máskor visszatérhetünk, és nem a drámai történetekből kell erről a dologról beszélgetni, hanem még mi jóval előtte, hogy mindig kisebb kockázattal is szülessenek meg a gyerekek bármilyen változatban, és nagyon szépen köszönöm a mai közreműködését Tamási Erzsébetnek, Sári Keszternek és Narvati Zoltánnak, és hallgassák tovább a Civil Rádiót, mielőtt elbúcsúznék, köszönöm technikai közreműködését. Kötését Kemény Dánielnek a mai nap is. Szabó András hallották, viszont hallásra.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me hice en el clandestino por no llevar papel. Yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Africano, clandestino, colombiano, clandestino, y el cubano, clandestino, marihuana ilegal.
Mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley.
Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Africano, clandestino, colombiano, clandestino, y el cubano, clandestino, marihuana ilegal.
My flying saucer, where can you be? Since that sad night that you sailed away from me, my flying saucer, I pray this night you will sail back before the day gets bright. Kiss away my tears.
day gets bright. He will sail back before the day gets bright.